Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsor ismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, ezután egy imádság következik Csepellényi György boldoggá avatásáért, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven, majd megismételjük a napi máját. 8 órakor ismét híreket mondunk. Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik. 9 óra 50 perckor a Gondolatok című műsorunk következik, ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok.
A nap imája.
Uram Jézus Krisztus, imádunk téged, mint királyt az oltári szentségben. Itt a te trónod, a te fölséged szentélye. Te vagy itt a királyok királya, a menny és föld mindenható ura. A sötétség fejedelmei hasztalan szegülnek ellene uralmadnak, mert legyőzted a világot. Mennyei atyád téged rendelt királyul az új Sion fölött, és birodalmat határaivá a földkerekség határait tette. Te vagy az erők ura, a dicsőséges király, az erős és hatalmas király, a rettenetes és szelíd király, a béke és az igazság királya, az örökké valóság királya. Kormánypálcád az igazság veszélye. A lelki nemesség és hatalom, a bölcsesség és minden mennyei javak bősége kíséri mindenható fölségedet. Jézusunk, légy hát a mi szívünk királya. Uralkodj rajtunk teljes hatalmaddal és kegyelmeddel. Isten báránya, engedd, hogy színed előtt leboruljunk, és királyi székedhez koronánk helyett a szívünket tegyük le, és mély imádással mondhassuk. Méltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy dicsőítsünk és tiszteljünk téged. Elrejtett Isten és üdvözítő, dicsőség és áldás, hála és imádás neked, mindörökkön örökké. Ámen.
Hallgassák meg a híreket! A magyaroknak nem csak az a fontos, hogy a saját mikroközösségükben ők legyenek a legkiválóbbak, hanem az is, hogy egy nemzetközi versenyben is bizonyítsák a kiválóságukat, hangsúlyozta a Matthias Corvinus Kollégium szabadkai központjának megnyitóján Orbán Balázs, a kollégium kuratóriumának elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mi mindannyian hiszünk az összmagyar gondolatban, hiszünk abban, hogy Magyarországnak nem csak gyönyörű ezer éves történelme, és nem csak nagyon szép jelene van, hanem egy reményeink szerint dicsőséges jövő is áll előtte, húzta alá, majd úgy folytatta, fontos az, hogy a diákok, oktatók és kutatók az egyéni karrier lehetőségek mellett a magyar közösség boldogulásához is hozzájáruljanak. Orbán Balázs hozzátette, hogy a Matthias Corvinus Kollégium egyik célja az is, hogy a délvidéki értelmiségi utánpótlás képzésben segítse a helyi magyarokat képviselő politikai és érdekvédelmi szervezeteket. Mint mondta, a Matthias Corvinus Kollégium működési módja más területeken, például a Felvidéken, Kárpátalján vagy Erdélyben, jól szolgálja a helyi magyar közösségek érdekeit, és jól járul hozzá azon nemzet stratégiai célunk érvényesüléséhez is, hogy a határon túli közösségeket és a határon belül lévő közösségeket össze tudjuk kapcsolni. Az új gazdaságpolitika költségvetése az önkormányzatoknak is többletforrásokat ad, a települések biztonságos működése jövőre is garantált, jelentette ki Varga Mihály, miután Szita Károlyt, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét fogadta hivatalában. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető hozzátette, az önkormányzatok állami támogatását az idei 1050 milliárd forintról 1266 milliárd forintra emeli a kormány 2025-ben, ezen felül további több 10 milliárd forint bértámogatást is nyújt a településeknek. Varga Mihály emlékeztetett, miután a kormány a 2010-es évek elején átvállalta az önkormányzatok adósságát és növekedési pályára állította a gazdaságot, a települések is megerősödtek. Ezt jól példázza, hogy az önkormányzatok iparűzési adóbevétele 2010 óta közel háromszorosára emelkedett. Azt tesz minket erős nemzetté, ha erős családjaink vannak, mondta Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter, az egyszülős családokról szóló nemzetközi konferencián Budapesten. A tárcavezető úgy fogalmazott, a családok ereje nélkül a nemzet téglái szétcsúsznak, a nemzeti építmény összeomlik. Éppen ezért a magyar kormány minden kérdésre a családok szempontjából néz rá, és valamennyi döntésének meghozatala előtt a családok szempontjait tartja szem előtt, hangsúlyozta. Hozzátette, ez nem jellemez minden kormányt, vannak amelyek a családok helyett inkább az egyének minden felettiségében hisznek. Minden magyar felelős minden magyarért, ez a felelősségérzet tartott minket össze nemzetként évszázadokon keresztül, szögezte le a tárcavezető. A kárpátaljai magyar családok hisznek abban, hogy mielőbb eljön a béke, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Szerencsen, ahol a meghívására Kárpátaljáról érkezett családokat köszöntött. Konz Zsófia újságíróknak nyilatkozva kijelentette, példaértékű hazánkban az összefogás, amit az is jelez, hogy Magyarország a legnagyobb humanitárius programját indította el a háború kitörése után. Azóta is folyamatosan segítik az ott élőket, köztük a kárpátaljai magyarokat, tette hozzá. Az államtitkár, aki a térség országgyűlési képviselője is, úgy fogalmazott, a családok néhány napra kikapcsolódhatnak a háború okozta borzalmakból Tokaj hegy alján. Végül az időjárásról. Északnyugat felől átmenetileg nagyobb területen megvastagszik a felhőzet, amely délutántól ugyanebből az irányból vékonyodni, szakadozni kezd. Északkeleten néhol kisebb, vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet az északi északkeleti harmadban mínusz 1 és plusz 4, másutt 5 és plusz 13 fok között valószínű. Délnyugaton számíthatunk a magasabb értékekre. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa a Bressai katolikus könyvkiadó képviselőihez. A nevelés kulcsa az iskola és a család közötti jó együttműködés. Interjú Pinter Gábor érsekkel, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusával, vatikáni látogatása alkalmából. Ferenc pápa. A nevelés kulcsa az iskola és a család közötti jó együttműködés. Ferenc pápa csütörtökön találkozott a La Scuola, az iskola elnevezésű katolikus kiadócsoport küldöttségével, amely vezető helyet foglal el Olaszországban az oktatási szektorban. A céget 1904-ben alapította, az észak-olaszországi Bressában egy világi hívekből és papokból álló csoport, akik a katolikus ihletésű nevelést akarták elősegíteni az olasz iskolákban. Ferenc pápa beszédében méltatta a cég pedagógiai szakértelmét és folyamatos szolgálatát az oktatás terén. Rámutatott, hogy az elmúlt 120 év során elért eredményeikkel teljesítették Szent VI. Pál pápa 1965-ben megfogalmazott kívánságát, amikor a La Scuola Editrice, az iskola kiadó delegációját fogadta, amelynek alapításához 6. Pál pápa édesapja is hozzájárult. A pápa elismerését fejezte ki ellenálló képességükért, amellyel szembenéztek a versennyel és alkalmazkodtak a változó olasz kulturális tájhoz, amelyet a vallási értékek iránti növekvő közömbösség jellemez. Nem féltetek szembenézni a kockázatokkal, a kihívásokkal teli időkben, amelyeket a nagy kiadók versenye és a folyamatos kulturális átalakulás jellemez. Megjegyezte, hogy a nevelés és a pedagógus képzés iránti szenvedélyük annak tudatosságát tükrözi, hogy a fiataloknak az evangélium értékei szerinti formálása alapvető hozzájárulást jelent a felelős egyénekből álló társadalomhoz, amely képes mindenkivel testvéri köteléket kiépíteni. A pápa kifejtette, utalva Fratelli Tutti, minnyájan testvérek kezdetű enciklikájára, hogy valójában katolikusnak lenni annyit jelent, hogy felvállaljuk a mindenütt megtalálható jót, amint azt a II. Vatikáni zsinat tanította. Ez elvezet egy olyan hozzáálláshoz, amely mindenki iránt nyitott és párbeszédre kész. Az iskola mindenek előtt egy olyan hely, ahol az ember megtanulja megnyitni elméjét és szívét a világ felé, állapította meg Ferenc pápa. Az oktatás alapvető feladata nem csupán a tudásról szól, hanem az emberi és spirituális növekedés elősegítéséről is. Ez a látásmód ma különösen aktuális, mivel szükségét érezzük egy olyan oktatási paktum megteremtésének, amely képes egyesíteni a családokat, az iskolát és a társadalom egészét korunk korszakos változásainak kezelésére. A nevelés kulcsa az iskola és a család egysége, ami mostanában hiányzik. A pápa szerint ezek a változások korántsem adnak okot a siránkozásra vagy félelemre. Inkább új lehetőséget jelentenek a tudás és a bölcsesség iránti szomjúság ápolására az új generációkban. Emlékeztetett.
Fratelli, sorelle, la Bibbia ci insegna che nei momenti di crisi la voce dei profeti ha saputo indicare orizzonti di speranza.
A Biblia azt tanítja nekünk, hogy a válságos pillanatokban a proféták hangja a reménytávlatát mutatja meg. Végül Ferenc pápa arra biztatta a La Scuola kiadót, hogy alapítóik céljával összhangban folytassa küldetését, a testvériség és a remény előmozdítását az oktatáson keresztül. A testvéries emberséget az iskolapadban tanuljuk meg, a hatékony szövegeknek, a hozzáértő és szenvedélyes tanároknak, valamint a tanulók igényeinek megfelelő eszközöknek köszönhetően, zárta beszédét a pápa az olasz katolikus könyvkiadóhoz. Interjú Pintér Gábor érsekkel, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusával. A héten Rómában tartózkodik Pintér Gábor érsek nuncius, és így hivatalos látogatás keretében találkozott az államtitkárság és a különféle szentszéki intézmények fő munkatársaival. Végül pedig szombaton reggel Ferenc pápa is fogadta annak a térségnek a nunciusát, melynek közelében Indonéziában, Pápua Új-Guineában járt szeptemberi hosszú 11 napos apostoli látogatása során. A most 60 éves érsek 2016-tól Belarusban, 2019-től Hondurászban teljesített nunciusi szolgálatot, majd ez év július 27-én nevezte ki a Szentatya új távoli állomás helyére.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Új-Zéland és Óceánia új apostoli nunciusát. Az új jelentős körülbelül másfél hónapja kezdte meg ott érsekatya szolgálatát. Mindenekelőtt azt szeretném kérdezni tőled, kedves érsekatya, hogy a hallgatóknak ezt a számunkra távoli világot picit pontosítsad földrajzilag. Új-Zéland és Óceánia egyházi szempontból mit jelent ez számunkra?
Kezdeném talán földrajzilag egy kicsit megközelíteni, mert hogy most én is megtapasztaltam és megértettem, a mi általunk használt világtérképek igencsak torzítanak. Tehát amit ma valaki egy földgömbön, vagy főleg egy nyomtatott világtérképen lát, az nem a valóságot adja, ennél a távolságok sokkal nagyobbak. Tehát Új-Zéland, ugye, mint tudjuk, Ausztrália mellett van, ami úgy tűnik, hogy hát ez tulajdonképpen egy kis közeli ország, de hát el kell mondjam, hogy 3,5 órás repülőút van például Wellington, Új-Zéland fővárosa és Sydney között. És hát nem beszélve azokról a távolságokról, ami a csendes óceáni szigeteket jelentik. Megpróbálom egy kicsit érezhetővé tenni ennek a nagyságát. Tudjuk azt, hogy Európa területe Nagy-Britanniától az Ural-hegységig körülbelül 10 millió négyzetkilométer. Az én hozzám tartozó terület most a csendes óceánon ennek több mint kétszerese, 21 millió négyzetkilométer.
Szárazföld?
Ez természetesen az óceán, mert hát hogy szárazföld nem lenne, hanem az óceánban elhelyezkedő szigetekről van szó. Ez azt jelenti, hogy Új-Zéland mellett van még másik 11 sziget, amik önálló országok is, és ezen kívül van még a francia területek, ugye a Franciaországhoz tartozó Új-Kaledónia, Francia Polinézia, Tahiti és ezek a részek, amik szintén különböző egyházmegyékként a mi területünkhez tartoznak, és van az Egyesült Államoknak is területe, a legismertebb talán Guam szigete, ami közelebb van a Fülöp-szigetekhez tulajdonképpen, de ez is mind Óceániához tartozván, ez az Új-Zélandi nunciatúra fennhatósága alatt van. Tehát egy végtelenül nagy terület, és hát rengeteg utazás és hosszú-hosszú repülőutak, amik jellemzik ezt a helyet.
Ennek az illusztrálására az előbb éppen a technikusunkkal beszélgettünk, és említetted volt, hogy hogyan érkeztél hány óra alatt Rómába. Hozd meg velünk ezt.
Igen, hát tulajdonképpen Európából tekintve azt mondhatjuk, hogy ez a leghosszabb repülőút, mert ugye Amerikába sokkal könnyebben, rövidebben lehet érkezni. Tehát amikor én elindulok Wellingtonból, Új-Zéland fővárosából, akkor 3,5 órás repülőút Sydneybe érkezni, Sydneyből Dubajba 14 órás repülőút, és még Dubajból újabb 6 órás repülőút.
Összesen
gyakorlatilag 24 óra. Csak a tiszta repülőút, nem számítva az átszállási időket, tehát összesen azokkal együtt nagyjából 32-34 óra az utazási idő. Visszatérve, bocsánat, még az előző kérdésedre, mert most még csak a földrajzról beszéltem és a távolságokról, de hát az egyházi állapotokat tekintve, tehát Új-Zélandnak és Óceániának két külön püspöki kara van. Van a 6 egyházmegyéből álló új-zélandi püspöki kar, ez 6 egyházmegye 6 püspököt jelent, tehát ez relatíve egy kis közösség, és van a 17 egyházmegyéből álló óceániai püspöki kar. Ez mind a két püspöki kar, ez az új-zélandi nunciatúrához tartozik. Most ennek a magyarázata az, mert hogy én se értettem őszintén szóval először, hogy miért kellett ezt külön választani, és miért nem egy püspöki karhoz tartozik mind a 23 egyházmegye. Mert hogy teljesen különböző valóságról van szó. Tehát Új-Zéland az egy európai jellegű, tulajdonképpen egy zárt közösség és egyház, ahol egyébként a túlnyomó többsége az embereknek a skót hagyományú presbiteriánus egyházhoz tartozik. Tehát hagyományosan ők érkeztek oda, ugye a 19. század elején, ők foglalták el ezt a területet, és ők terjesztették el a kereszténységet. De ez velük együtt egyébként francia misszionáriusok is érkeztek a katolikus részről. Tehát manapság nagyjából az össznépességnek, ami 5,5 millió a teljes lakossága az országnak, ennek körülbelül 20%-a katolikus, és a 80%-a pedig inkább a protestáns egyházakhoz tartozik.
Új-Zéland lakossága?
Új-Zéland lakossága 5,5 millió. Tehát a teljes lakosság, és ebből nagyjából kicsit kevesebb, mint 1 millió a katolikus, vagy közel 1 millió, de ehhez hozzá kell tennem rögtön, hogy ez mondjuk 20-30 évvel ezelőtt még csak 10-12% volt. Ez azért változott meg, mert rengeteg a bevándorló az országba.
Nyáron eskedtem Budapesten két új-zélandi magyart Budapesten.
Igen, igen. Magyarok is vannak, de a nagy többség azok Fülöp-szigetekről érkeznek, Vietnámból nagyon sok katolikus érkezik, Indonéziából jönnek katolikusok, Kínából jönnek katolikusok. Tehát ma a katolikus egyház az nagyon színes és nagyon-nagyon sok oldalú, sokrétű, és hát miattuk emelkedett meg tulajdonképpen a katolikus egyháznak a százalékos aránya. Azt rögtön hozzáteszem, hogy itt nem illegális bevándorlásról van szó, ők mind dolgozni jönnek oda hivatalos papírokkal, tehát Új-Zéland nem is engedi, tehát se Ausztrália, se Új-Zéland kormánya abszolút nem enged semmiféle illegális bevándorlást, meg is tudják akadályozni, hiszen az óceán veszi őket körül. Ezek mind munkavállalóként jönnek, Magyarországról is egyébként, tehát van kb. 2,5 ezer magyar Új-Zélandon. Ennek egy része az 56-os magyarok, akik ugye a forradalom után kerültek oda, aztán a 70-es, 80-as években is, de a most, akik fiatalok, nagyon sok fiatal van, ők dolgozni jönnek. Vannak ösztöndíjasok is persze, de főleg informatikusok, mérnökök, orvosok például nagyon sokan vannak.
És akkor Óceániának a katolikus egyházi helyzete, meg a lakossága összetétele.
Igen, igen. Tehát ugye ez már sokkal bonyolultabb. Amit egyszerűbb elmondani az, hogy az óceániai szigeteken a túlnyomó többsége a keresztényeknek katolikus. Tehát ezért is van ennyi egyházmegye tulajdonképpen, tehát ugye 17 egyházmegyéről van szó. Tehát vannak persze más keresztények is, de a százalékos arányban mindenütt a katolikusok vannak többségben, és vannak szigetek, ahol csak katolikusok vannak. Tehát nagyon különbözik az új-zélandi valóságtól, és hát egyébként is maga az embereknek a mentalitása, a hitüknek a megélése. Tehát ugye Új-Zéland az egy nagyon európai jellegű, azt mondanám, hogy igen szekularizált ország, minden értelemben Európához lehet hasonlítani, míg nem ezek a szigetek, amik egyébként hatalmas távolságra vannak, ahogy mondtam, ők a trópusi éghajlaton egy teljesen más mentalitásban élik meg a hitüket, sokkal természetesebb számukra a hit, tehát ott igazából szekularizációról nem beszélünk ezeken a szigeteken. Tehát ez sokkal inkább egy természetes módon megélt hitrendszer és vallásosság, ami náluk van. És ezért is van egyébként, amit az elején mondtam, tehát ezért van két külön püspöki konferencia, mert teljesen más dolgokkal kell foglalkozni a püspököknek Új-Zélandon és mással a szigeteken.
Meglátogattad már a legfontosabb helyeket?
Hát arra még nem volt időm, hogy a szigeteket meglátogassam, mert hogy a másfél hónapból közben utaznom kellett különböző okok miatt, tehát most még csak Új-Zélanddal ismerkedtem meg. Januártól fogom elkezdeni az utazásokat. Először a Fidzsi-szigetre fogok majd utazni, ott lesz az első megbízó levél átadás a szigeteken. Ott van egyébként az óceániai püspököknek, a püspökkari konferenciának a székhelye, ott van a szemináriumuk is, tehát egy ilyen kisebb központ a Fidzsi-sziget, és hát onnan utána folytatom majd, két püspökszentelés is lesz rövidesen, ahová mennem kell, az egyik amerikai területen, másik francia területen, és így tovább. Hát ez nyilván ahhoz, hogy végiglátogassam az egész óceániai szigetvilágot, szerintem legalább 2 év kell hozzá majd.
Az első benyomások?
Az első benyomások azok nagyon, nagyon pozitívek, tehát persze még egyszer mondom, hogy két nagyon különböző valóságról beszélünk. Tehát ugye Új-Zélandról már vannak közelebbi megtapasztalt benyomásaim, részt vettem a püspökkari konferencián, ami 2 héttel ezelőtt volt. Óceániáról még csak közvetve tudok, bár sok információm van, és telefonon beszéltem már minden püspökkel, meg hát sok mindent olvastam, jelentéseket az ő helyzetükről.
Milyen nyelven társalogtuk?
Többnyire angolul, de a francia szigeteken ott csak a francia. Tehát van 4 egyházmegye van, a franciát használ, a többi angolt. Tehát megvan a kapcsolat, de a közvetlen fizikai látogatások azok még hátra vannak. Minden esetre a benyomásom az nagyon, benyomásaim inkább így mondom, nagyon pozitívek, amiatt, hogy az óceániai szigetvilágból érezhető, hogy egy nagyon természetes módon megélt hitük és vallásosságuk van. Az ő számukra nem kérdés tulajdonképpen a hit, amit én annak idején a Fülöp-szigeteken is megtapasztaltam. Tehát az emberi lénynek a természetes velejárója a hit, és ez efelől senki nem tesz föl kérdéseket. Az, hogy hogyan éli, az egy másik kérdés, de ez ott van. Míg Új-Zélandon ez kevésbé természetes. Új-Zélandon talán inkább az, ami nagyon pozitívum, hogy egy nagyon jól működő, jól szervezett egyházról van szó. Tehát szerkezetileg és logisztikailag is nagyon jól szervezett, és hát mondom, ami pedig a dinamizmusát adja ennek az új-zélandi katolikus egyháznak, ez az utóbbi 20-30 évnek a külföldről érkező katolikusai, akik nagyon színessé teszik, nagyon élővé teszik az egész egyházi életet. Érdekességként mondom, amikor az első hivatalos misét mutattam be november 10-én a wellingtoni székesegyházban, ahol jelen volt az összes püspök és számos pap és szerzetes és rengeteg hívő, de nagyon érdekes volt, hogy körülnéztem a székesegyházban, hát egyértelmű volt, hogy talán a kétharmada a jelenlévőknek az a világ legkülönbözőbb helyéről érkezett, látszott az arcokon, és hát az úgymond európai kinézetű ott lévőknek talán a harmada volt a szentmisén.
Szombaton találkozol a Szentatyával, Batyúdban ott van a hondurasi tapasztalat is, a több éve töltött nunciusként, meg az a mostani éppen megkezdődött szolgálat.
Nyilván ezeket a tapasztalatokat viszem magammal mindig, ha bár sok országban dolgoztam már korábban is, még beosztott diplomataként is, hát rengeteg tapasztalat, rengeteg információ, ami jön velem, és ez mindenképpen jó, mert nyilvánvalóan segít abban, hogy egészebben tudjak látni, és ne csak részleteket, hanem az egyháznak az egyetemességét az egyes részegyházakban is föl tudjam fedezni, és hát nyilván ezáltal valamiképpen segít tenni tudom az ottani közösséget. Honduras egy nehéz terep volt, azt mondhatom minden szempontból, tehát maga az ország, a politikai, a gazdasági helyzet, a szociális helyzet, és hát az egyházon belül is számos nehézség, amiknek egy nagy részét hála Istennek sikerült megoldani. És hát ugye korábban Belarusban voltam, ott megismerkedtem a kelet és a nyugati egyház együttélésével és annak a lehetőségeivel. Ezek mind ott vannak most, ahol...
És hát aktuálisak.
Aktuálisak, így van, nagyon aktuálisak, mert hogy a nehézségek is, meg az örömek is, azok ma szintén globalizálódnak, nem csak politikailag globalizálódunk, hanem nagyon sok jelenség fölbukkan a világ különböző pontjain, és hát mint nunciatúra és mint nuncius, ez nyilván a feladatom, hogy ezekkel a dolgokkal szembesüljek és megpróbáljak segítséget nyújtani. A Szentatyával való találkozás, ez része a munkánknak tulajdonképpen. Tehát gyakorlatilag minimum egyszer évente el kell jöjjünk Rómába, az annunciusoknak a feladata, amikor találkozunk a Szentatyával, találkozunk a különböző dikasztériumok felelőseivel, vezetőivel, és hát megbeszéljük az aktuális kérdéseket, amik nem igazán leírhatóak, minden modern kommunikáció ellenére van, amikor jobb személyesen beszélni dolgokról. És hát nyilván az egyik feladatom az, hogy akkor részben én beszámolok a Szentatyának a benyomásaimról, és hát ő elmondja, hogy hogyan látja azt a bizonyos országot, azt a bizonyos világrészt, és milyen elképzelései vannak neki ezzel kapcsolatban.
Utolsó kérdés. Ha Rómába jössz, hazajössz akkor?
Én igen, ezt mondhatom nyugodtan, abszolút otthon érzem magam Rómában. Nagyon sokszor voltam, és mindig örömmel jövök. Tehát ugyanúgy, hogy Magyarországra is mindig hazamegyek, de Rómában is mindig otthon érzem magam, igen.
Érsek, Atya, köszönöm a beszámolót, áldott római tartózkodás, jó pihenést és eredményes találkozásokat.
Nagyon köszönöm.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Pintér Gábor érsekkel, apostoli nunciussal, Páter Vértesajai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyaroknak nem csak az a fontos, hogy a saját mikroközösségükben ők legyenek a legkiválóbbak, hanem az is, hogy egy nemzetközi versenyben is bizonyítsák a kiválóságukat, hangsúlyozta a Matthias Corvinus Kollégium szabadkai központjának megnyitóján Orbán Balázs, a kollégium kuratóriumának elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mi mindannyian hiszünk az összmagyar gondolatban, hiszünk abban, hogy Magyarországnak nem csak gyönyörű ezer éves történelme, és nem csak nagyon szép jelene van, hanem egy reményeink szerint dicsőséges jövő is áll előtte, húzta alá, majd úgy folytatta, fontos az, hogy a diákok, oktatók és kutatók az egyéni karrier lehetőségek mellett a magyar közösség boldogulásához is hozzájáruljanak. Orbán Balázs hozzátette, hogy a Matthias Corvinus Kollégium egyik célja az is, hogy a délvidéki értelmiségi utánpótlás képzésben segítse a helyi magyarokat képviselő politikai és érdekvédelmi szervezeteket. Mint mondta, a Matthias Corvinus Kollégium működési módja más területeken, például a Felvidéken, Kárpátalján vagy Erdélyben, jól szolgálja a helyi magyar közösségek érdekeit, és jól járul hozzá azon nemzet stratégiai célunk érvényesüléséhez is, hogy a határon túli közösségeket és a határon belül lévő közösségeket össze tudjuk kapcsolni. Az új gazdaságpolitika költségvetése az önkormányzatoknak is többletforrásokat ad, a települések biztonságos működése jövőre is garantált, jelentette ki Varga Mihály, miután Szita Károlyt a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét fogadta hivatalában. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető hozzátette, az önkormányzatok állami támogatását az idei 1050 milliárd forintról 1266 milliárd forintra emeli a kormány 2025-ben, ezen felül további több 10 milliárd forint bértámogatást is nyújt a településeknek. Varga Mihály emlékeztetett, miután a kormány a 2010-es évek elején átvállalta az önkormányzatok adósságát és növekedési pályára állította a gazdaságot, a települések is megerősödtek. Ezt jól példázza, hogy az önkormányzatok iparűzési adóbevétele 2010 óta közel háromszorosára emelkedett. Azt tesz minket erős nemzetté, ha erős családjaink vannak, mondta Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter, az egyszülős családokról szóló nemzetközi konferencián Budapesten. A tárcavezető úgy fogalmazott, a családok ereje nélkül a nemzet téglái szétcsúsznak, a nemzeti építmény összeomlik. Éppen ezért a magyar kormány minden kérdésre a családok szempontjából néz rá, és valamennyi döntésének meghozatala előtt a családok szempontjait tartja szem előtt, hangsúlyozta. Hozzátette, ez nem jellemez minden kormányt, vannak amelyek a családok helyett inkább az egyének minden felettiségében hisznek. Minden magyar felelős minden magyarért, ez a felelősségérzet tartott minket össze nemzetként évszázadokon keresztül, szögezte le a tárcavezető. A kárpátaljai magyar családok hisznek abban, hogy mielőbb eljön a béke, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Szerencsen, ahol a meghívására Kárpátaljáról érkezett családokat köszöntött. Koncz Zsófia újságíróknak nyilatkozva kijelentette, példaértékű hazánkban az összefogás, amit az is jelez, hogy Magyarország a legnagyobb humanitárius programját indította el a háború kitörése után. Azóta is folyamatosan segítik az ott élőket, köztük a kárpátaljai magyarokat, tette hozzá. Az államtitkár, aki a térség országgyűlési képviselője is, úgy fogalmazott, a családok néhány napra kikapcsolódhatnak a háború okozta borzalmakból Tokaj hegy alján. Végül az időjárásról. Északnyugat felől átmenetileg nagyobb területen megvastagszik a felhőzet, amely délutántól ugyanebből az irányból vékonyodni, szakadozni kezd. Északkeleten néhol kisebb, vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet az északi északkeleti harmadban -1 és +4, másút 5 és +13 fok között valószínű. Délnyugaton számíthatunk a magasabb értékekre. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on. Hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, hang on. Cause everybody hurts. Take comfort in your prayers. Everybody hurts. Don't throw your hand. Oh.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma az emmák, a flórák és a virágok ünneplik névnapjukat. Ezután is fogadják jó kívánságainkat, innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. Az emma germán eredetű név, alakváltozataival az Irma és a német Erma névvel együtt, Ermin Irmin germánisten nevéből. Más feltevés szerint a germán Hermion néptörzs nevéből való. Az Erm Irm névelem számos német névelő tagjaként is előfordul, és az emma ezek rövidülése is. A flóra latin eredetű mitológiai név. A virágok és a tavasz római istennőjének a neve. Jelentése virág. A virág magyar eredetű név, a flóra női név magyarítására. Jelentése a szó maga. Isten éltesse tehát az emmákat, a flórákat és a virágokat, ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. Ma van Dunglak, Szent András és vértanú társai emléknapja a katolikus egyházban. Dunglak Szent András vietnámi egyházmegyés pap nevét a római naptár a 127 vietnámi vértanú képviselőjeként említi. Szüleivel 12 éves korában költözött Hanoiba. Ott találkozott egy katekistával, aki szállást, élelmet és keresztény tanítást biztosított 3 éven keresztül számára. Vintriben keresztelték meg, ekkor kapta az András nevet. Megtanulta a kínai és a latin nyelvet, majd ő is katekista lett. Teológiai tanulmányokból vizsgázva 1823. március 15-én pappá szentelték. Kedánban lett plébános, ahol sokan követték a keresztény úton. 1835-ben Min Mang uralkodása idején bebörtönözték, de gyülekezete pénzzel kiváltotta a fogságból. Elváltoztatott néven rejtőzött az üldözés elől, de 1839. november 10-én Péter Tih gyóntatójával együtt ismét letartóztatták. Pénzzel újra kiszabadultak a fogságból, de mindkettőjüket hamarosan elfogták. Hanoiba szállították őket, ahol borzalmasan megkínozták, majd 1839. december 21-én lefejezték a két papot. Andrást 1900. május 27-én boldoggá avatták. Szenti avatását II. János Pál pápa végezte 1988. június 19-én Rómában. A római kalendárium által említett 127 szent emléknapját ma ünnepeljük. Most pedig azt tekintsük át, hogy milyen események történtek november 24-én. 496-ban a római zsinat II. Anasztász pápát választja meg az egyház fejének. 642-ben első Teodórosz pápa Róma püspöke lesz. 1642-t írunk, Ábel Tasman felfedezi a róla elnevezett Tasmániát. Tasman holland kereskedő, tengerész a holland kelet-indiai társaság megbízásából 1642 és 44 között tett utazásokat. A felfedezett szigetet a hajó kapitánya után akkor Van Diemen földnek nevezték el, csak később kapta meg felfedezőjéről a Tasmánia nevet. 1701-ben első Lipót magyar király és német-római császár ezen a napon elfogató parancsot ad ki II. Rákóczi Ferenc ellen. 1859-ben megjelenik Darwin a fajok eredete című könyve ezen a napon. 1963-at írunk, Lyndon Johnson nyilatkozatban fejezi ki szándékát, miszerint folytatja a Dél-Vietnámnak adott katonai és gazdasági segítségnyújtást. 1989-ben az országgyűlés kompromisszumos javaslatot fogad el az adótörvények ügyében, miután a bevásárló turizmus miatt a határmenti megyékben romlott az ellátás. Bővíti azon élelmiszerek körét, amelyeket tilos kivinni az országból. 1992-ben az árvíz egy kivételével elsodorja a dunacsúnyi duszasztó zsilip kapuit. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek november 24-én. 1632-ben Brauch Spinoza holland filozófus. 1864-ben Henri de Toulouse-Lautrec, francia festő. 1902-ben Latabár Kálmán, kossuth-díjas magyar színész, komikus. Kecskeméten született, dédapja Latabár Endre, nagyapja Latabár Kálmán Árpád, apja idősebb Latabár Árpád, mindannyian neves színészek voltak. 1922-ben a Várszínházban táncos komikusként lépett először a közönség elé. Kezdetben a Fővárosi Operettszínházhoz szerződött, majd 1927 és 33 között Árpád öccsével együtt zenés artista számokkal turnézott külföldön. Első filmje 1937-ben készült el. 45-től haláláig a Fővárosi Operettszínházban játszott. 1909-ben ezen a napon született Mérei Ferenc, magyar pszichológus, pedagógus. Műhelyteremtés szándékával gyűjtötte maga köré munkatársait, tanítványait, például Nemes Líviát és Bini Ágnest. Laboratóriuma a Magyar Pszichológus Képzés Központjává vált. Bini Ágnes társszerzője volt a nagy sikerű Gyermeklélektan és az Ablakzsiráf című könyveknek.
A csoportok belső viszonyait, az egyének csoportban elfoglalt helyét, az egyén szerepeit kutatták szociometriai vizsgálatai. Oktatás politikai nézeteit az 1948-ban megírt, de csak 85-ben megjelent Demokrácia az iskolában című tanulmányában fejtette ki. A gyermekközpontú cselekvésre önálló véleményalkotásra nevelő iskola volt az eszményképe. 1915-ben született ezen a napon Lőrincze Lajos, magyar nyelvész. És 1954-ben ezen a napon született Emir Kusturica, boszniai szerb filmrendező, forgatókönyvíró. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el november 24-én. 1494-ben Kinizsi Pál országbíró, Temesi Ispán, Mátyás király hadvezére. 1946-ban Moholy Nagy László, magyar fotográfus, konstruktivista festőművész, dizájner, a Bauhaus iskola kiemelkedő tanára, a kísérleti filmek egyik magyar úttörője. 1982-ben Házi Erzsébet, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar opera énekesnő, szoprán. 1991-ben Freddie Mercury, a Queen együttes indiai származású angol énekese. 1998-ban ezen a napon hunyt el Kürti Miklós, magyar születésű brit fizikus. 2017-ben Vasari Péter, Kossuth díjas magyar költő, író, esszéíró, irodalomkritikus, műfordító, a Nemzet művésze. És 2021-ben Csűrös Karola, magyar színésznő, érdemes művész. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Egy égi jel, kérlek ne fordulj el a fénytől, amely az arcodra hull. Maradj most csendes, egészen mozdulatlan, így vagy a legszebb. Ne félj, ne félj a sötétben, a nap fény már úgysem érhet el. A lelked sötétje, az élet vize, ha egy kő hull bele, az mindent felkavar. A fényhez láncolt árnyék, fekete és kék, fölfelé, majd lefelé, az álmok szőnyegén, ahogy változol lassan, minden nap, valaki, ha kell, mindig megvéd a szal. Fehére cserélsz, vesztes feketére, gyalogért áldozol, győztes vezért. Ha nem figyelsz eléggé, a játszma hamar véget ér. Ne félj! Ne félj a sötétben, a napfény már úgysem érhet el. A lelked sötétje, az élet vize, ha egy kő hull bele, az mindent fel.
te is kész.